Sziasztok, ez itt az És boldogan éltek, én még mindig Vörös István vagyok, Dr. Kádár Anna Mária, pszichológus, mesepszichológus kérdezője, aki szintén itt van velünk, az impostor szindrómáról fogunk beszélgetni, és ha jól emlékszem, akkor te úgy vezetted föl ezt a jelenséget, amitől most egy picit részletesebb magyarázatot kérnék tőled, hogy jobban ismerjük meg ezt a dolgot, hogy ez egyfajta önszabotás. Ezt egy kicsit bontsuk ki, kérlek.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, ugye, mert az impostor szindróma, ez a csalási, vagy akár vélt csalási szindróma, ez olyan magasan teljesítő személyeknél van jelen elsősorban, akik annak ellenére, hogy tényleg valóban sikeresek, mégis valahogy nem teszik belsővé ennek az egész élménynek a megélését, mert állandóan kételkednek önmagukban, és mint ahogy a név is mutatja, attól félnek, hogy egyszerűen csak lebuknak, hogy nem is olyan kompetensek, mint amilyennek kívülről látszanak, mert nem tudják valahogy ezt a teljesítményt, tehát ehhez a tényleges kompetenciához csatolni. Tehát, hogy úgy érzik, minthogyha ez most valami véletlenül jött volna össze, minthogyha ez most nem egy ilyen belső tényezőnek köszönhetően mutatkozik meg, hanem egyszerűen mondjuk a szerencse, vagy bármi úgy hozta, hogy ő most ugye le tudott tenni valamit az asztalra.
Hol ássunk, hogy hol kezdjünk el ennek a jelenségnek a gyökere felé ásni? Mert nyilván, amit mondasz, ez a jéghegy csúcsa, tehát nyilván van egy folyamat, ami ahhoz vezet, hogy így élünk meg helyzeteket. Szóval hova kell itt, merre felé kell itt elkezdenünk ásni, meddig?
Nem véletlenül mondják azt, hogy a perfekcionizmussal is társul, illetve kéz a kézben jár ez a szindróma meg a perfekcionizmus, mert hogy ez a túlzottan magas célkitűzés, amikor nem tudom elérni teljesen azt, amit szerettem volna, és ez egy komoly önbizalomvesztéssel is társul, és állandó aggódással a mindenféle megmérettetésben, meg akár teljesítményhelyzetben, mert önmagában a siker is ritkán lesz kielégítő, mert mindig azt gondolom, hogy lehetnék még jobb és még jobb, vagy nem tudtam tökéletes lenni, és nem is tudom megünnepelni azt, amit én elértem, így valahogy ez a kiégés fele vezető út is egyben. A másik dolog ugye ez a kontroll, meg a kontrolltartás, hogy minden, amit én jól akarok megtenni, azt én magamnak kell elvégeznem. Persze, hogy akár, hogyha egyénként gondolkodom ebben, akkor ez bizonyos fokig működik, de hogyha vezetőként teszem ugyanezt, ez teljesen hátrányos, mind önmagamra, mind a csapatra nézve is. Mert hogy egy nagyon sokszor látok ilyen perfekcionista vezetőket, aki nem tud megbízni a kollégáinak a tudásában, aki, hát ugye a delegálásnál szokott ez kibukni, hogy nem tud ugye feladatokat továbbadni, meg nem tudja a felelősséget is ledelegálni, ahhoz, hogy ő is végülis azzal foglalkozzon, ami az ő kompetencia területe. És a harmadik tényező, ez a hibázástól való félelem. Mert hogy végülis ez a delegálásnál is egyféleképpen ez egy visszahúzó erő, mert én nem adom ki a kezemből a munkát, míg az nem lesz tökéletes. És akkor ugye ez az, mindig kell egy eszményi idő arra, hogy na, ez most megtörténjen, hogy kifogástalan legyen a történet, emiatt kell rajta sokat dolgozni, és emiatt nagyon sokszor akár hallogatással is társulhat ez az egész, úgyhogy erről a témáról is majd beszélhetünk a hallogatásra.
Fogunk is. Ami bennem kérdésként felmerült, perfekcionizmus, illetve az önbizalom, két olyan hívó szó, amit az impostor szindróma kapcsán készüléskor nekem is nagyon-nagyon sokszor szembe jött, és amin most nagyon megakadt a fülem, mikor ezt a jelenséget ismertetted. Ez alapból szerintem egy rohadt nehéz dolog, tehát mikor húzom meg a vonalatot, hogy nekem csak egészséges önbizalmam van valamihez, és én csak jól akarok csinálni dolgokat, tehát nekem ahhoz kell az önbizalom, hogy tudjam, hogy dolgokat jól csinálok. Mikor mondom azt, hogy perfekcionista vagyok, van egyfajta pejoratív többletjelentése a perfekcionista kifejezésnek, és hogy lehet abból egy negatív dolog, hogy én alapvetően csak jót akarok csinálni. Hogy lehet ebből baj?
Hát úgy lesz baj, amikor ez a jó már megterhelő úgy önmagam, mint a környezetem számára. Tehát, hogy aki már találkozott perfekcionista emberrel, akkor azt tudja, hogy mennyire fárasztó tud lenni ez a... Tehát ez az egész lelkület, amiben ő benne van, bármilyen munkában, mert a perfekcionizmus az én szememben egyféleképpen ilyen nagy szorongás, meg ez a görcsösség, ami valahogy pont ezt a flow élményt, az áramlat élményt akadályozza meg, mert hogyha én teszek valamit, abban mindenképpen ott vannak a hibák, a téved, hogy életszagú lesz ez az egész. Hogyha két fotóra gondolsz, mondjuk a perfekcionista készít egy olyan fotót, amiben ott van a karácsonyfa és a haja, mindenkinek be van állítva, és akkor 225 ezerszer újra úgy van készítve az a fotó, hogy tökéletes legyen, és amikor így spontán módon történik meg az az egész, akkor lehet, hogy nem lesz minden tökéletes, de pont attól lesz életszerű, mert hogy van abban egy valódi kapcsolódás. Az egyiknél olyan, mint egy robot dolgozna, és az akkor folyamatosan tökéletesíti a teljesítményt, és a másiknál egy halandó, esendő ember, és ezért van az, hogy például egy ilyen személyhez sokkal könnyebben tudunk kapcsolódni, mert az életszerűbb.
De a perfekcionistánál nem csak arról van szó, hogy ő egyszerűen a nem tökéleteset azt, hogy mondjam, annak tudja be, hogy nem vagy elég kitartó, nem vagy elég odafigyelő, te a könnyebb utat választod. Tehát, hogy igazából azt értem, ahogy mondtad, hogy számára nyilván ez megterhelő, mert közössége számára is megterhelő. De hogy nem arról van szó, hogy ő igazából csak jót akar?
Persze, hát mindenki jót akar, tehát a szándék az soha nem rossz.
Hogy az a pokolba vezető út dolog?
Hát igen.
Jó szándék?
Gondolj el egy perfekcionista anyukát, aki, hát ő a rendet akarja mondjuk tökéletesen, tehát egyrészt elkészíteni a házba, meg fenntartani. Na most, hogyha van két gyereked, akkor ez körülbelül, vagy csak egy, vagy lehet, hogy van egy partnered.
Rendet fenntartani, még egy is elég, ne viccelj, rendet igen. Fenntartani.
Meg az, hogy te most ledobhatod-e a kabátodat a kanapéra, vagy sem? Tehát az, hogy belefér-e a képbe, vagy nem, hogy hazajöttél, és akkor most pont nem oda teszed le a táskád. Hogy vannak olyan lakások, amelyek olyanok, mint a múzeum. Tehát, hogy ez például a perfekcionistával egy nagyon jó ilyen képi analógia, hogy bemész, és akkor úgy feszengsz, hogy nem tudod, ide most le lehet ülni, vagy a porszem most lehullott oda, vagy sem. És vannak olyan lakások, ahol ilyen élhető az egész, hogy van egy-két mosatlan tányér, meg itt-ott vannak dolgok ott hagyva, de hogy látszik, hogy élnek benne emberek. Mert hogy igazából ez sokkal életszerűbb ez a kép. A másikban valószínűleg, hogy jóval inkább rend van, de hogy ott van ez a görcsösség, meg a feszengés is.
És hol jön be a képbe az imposztor szindróma? Tehát abból, hogy én alapvetően egy perfekcionista, egy ilyen nagyon rendre törekvő, egy ilyen nagyon harmóniára, tökéletességre, a magam értelmében teljességre törekvő ember vagyok, hol jön be egy olyan folyamat, ami pedig már, ahogy mondtad, szabotálja önmagát az ember általa?
Hát egyrészt kezdődhet akár ilyen nagyon kora gyerekkorban, mert hogy Jung volt az, aki leírta ezeket a típusokat. Nem az a Jung, akire mindenki gondol, hanem egy másik Jung, Y-nal írják.
Gustav Jung, akire mindenki gondol?
Igen, Carl Gustav Jung.
Igen?
Nem ő az archetípusos Jung, hanem ez egy másik Jung.
De milyen
Jung.
Okos vagyok már, hogy tudtam. Nem, a múltkor is megdicsértél valamelyik trajdal talán.
Igen. Tehát ő írt le ilyen alkategóriákat, és az egyik ugye a perfekcionista, a másik a szuper, nő vagy férfi, akkor van ez a született zseni, van a szólista, és van a szakértő. Na és ez a született zseni egy kicsit kapcsolatban áll a Carol Dweck-nek a korlátozott tudat meg a gyümölcsöző tudat elméletével. Ugye
róla már beszéltünk.
Egyszer beszéltünk röviden, hogy ők maguk azt gondolják, ugye a saját magukról, hogy született zseninek kell lenniük, hogy őket ugye a saját kompetenciájuk által ítélik meg, az, hogy milyen könnyen és milyen gyorsan és mennyire profin tudnak megoldani feladatokat, vagy tanulnak meg új dolgokat, és ha nem sikerül első próbálkozásra, akkor megszólal ez a belső vészjelző, ez a szégyen. Mert hogy ha jön egy kudarc, akkor bukik a magabiztosság. És ugye a korlátozott tudatnál is pont ez van, hogy elkerüli a kihívásokat pont emiatt, mert hogy nagyon kellemetlen érzés neki kipróbálni azt, amiben ő nem elég jó. Mert neki biztos kell legyen a talaj, tehát éppen miatt távol fogja magát tartani az újdonságoktól, a kihívásuktól, és pont ők azok, akiket gyerekként nagyon sokszor úgy dicsértek, hogy ők az okosok. Nem, szerintem pont ezt a példát mondtam, hogy te, Jancsika, nagyon okos vagy, hát
igen,
nem véletlen.
Igen.
Hát
igen.
Az apád is annyira ügyes volt, hát a nagyapád, hát látod, hogy még az iskola tablón is rajta van, mint éltanuló, és majdnem Nobel-díjat kapott. Hát ők, akik minden erőfeszítés nélkül remekeltek, vagy hozták a jó jegyeket, és hogy valahogy felnőttként is szeretné fenntartani ezt a képet. Tehát akiket például így korlátozott tudat szempontjából dicsértek, ők például jóval nehezebben fognak belemenni újdonságokba, és jóval könnyebben aktiválódik náluk ez az imposztor szindróma, és nem is nagyon fogadják el a segítséget. Mert az, hogyha valaki segít, az már olyan ciki, hogy én egyedül nem voltam képes, mert nekem önállóan kell megtenni a dolgokat. És ez a kitartás a másik olyan terület, hogy egyszerűen elfogadják azt, hogy egy bukás vagy egy kudarc után, hogyha én kitartok, akkor ugye létrejöhet a tudás, létrejöhet a jártasság ezen a területen. Nem véletlenül mondják azt, hogy 10 000 óra gyakorlás kell még a profiknak is. Tehát, hogy nincs olyan, hogy valaki most született előadó. Mert hát nekem is szokták mondani, hogy jaj, hát neked olyan könnyű, mert neked ez mindig könnyen ment. De hogy ment könnyen? Hát én egy ugyanolyan szorongó gyerek voltam, aki utáltam a színpadra felállni, meg elcsuklott a hangom, és hogy nekem is nagyon sokat kellett gyakorolni, és hát nagyon sok ilyen felsüléses helyzet is volt, egészen addig, ameddig valahogy, szerintem nekem is impostor szindrómám voltam, hogy egy az egybe, tehát így, ahogy végig gondolom, hogy akkor a szorongás volt ilyen helyzetekben, hogy nekem most a tökéleteset kell teljesítenem, és hogy van az, hogyha most itt van előttem egy ilyen nagyon profi előadó, és hogyha én nem tudom ugyanúgy elmondani, és egészen addig, ameddig megértettem, de hát nekem nem kell ugyanúgy elmondani, és én nem kell se Vekerdi Tamás, se Pál Feri legyek, én csak egyszerűen Kádár Anna Mária kell legyek, és ha kiesik a fülbe való a fülemből az előadás közben, akkor lehajolok, felveszem, oda teszem, vagy. Most már például simán tudok beszélni arról, hogy jó, hol is tartottam az előadásban, mert nyitottam 22 zárójelet, egy kapcsoló zárójelet, egy kerek zárójelet.
Hát ezt a hallgatóknak se ismeretlen, nem? Itt is szoktunk zárójelezni.
És akkor elmondom, és kérdem a közönségtől, hogy na, hol voltam, vagy hol tartottam? És nem baj, hogy nem tökéletes, mert a tökéletességhez nem lehet kapcsolódni. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes. Tehát, hogy egy húsvér emberhez, aki mer tévedni, mer hibázni, felmeri vállalni a sérülékenységét, a sebezhetőségét, tehát azért én is egy jó nagy utat kellett ezen a téren megtegyek, mert hogy én is ugyanolyan korlátozott tudatban voltam nevelve, és hogy ezt egyáltalán átírjam a saját magam fejében, hát ez évek, évtizedek munkája volt.
Úristen, szerintem baromi fontos dologról beszélünk, és tök jó, hogy ezt így párhuzamként hoztat, hogy ezzel te magad is küzdöttél, mert szerettem is volna kérdezni, hogy említés szintjén beszéltél erről, hogy hány ezer óra kell ahhoz, hogy miután, hogy amikor először kiállsz előadást tartani, akkor igen, ne es attól kétség, hogy úristen, leesett a fülbe, valóm, úristen, elfelejtettem, hogy pontosan hol tartok. Tehát, hogy ezek a fajta szorongások, amik ott vannak benne, kijöjjenek. Tök érdekes, néhány napja egyébként Péter Fiborival beszélgettem egy másik interjús környezetben, és ő azt mondta, 15 éves lesz idén a zenekara, hogy a mai napig van benne egyfajta szorongás, mielőtt föl kell menni a színpadra, de ezt gondolom, ez valami vizsgadrukhoz hasonló, tehát, hogy nyilván, tehát ez nem az impostor szindrómás druk, hanem ez a jól eső druk, nem, hogy izgulok, hogy mi fog történni, hogy rákészülök lélekben, hogy ez inkább az a fajta druk. A fölvezetéskor terveztem elmondani, de végül is másképp vezettük elő a témát, hogy képzeld el, ahogy nézegettem a számokat, hogy hogy alakul a műsornak a hallgatottsága, ugye én ezt monitorozgatom, egy csomószor, még a mai napig megfogalmazódik bennem a kérdés, hogy úristen, de jó, tök szépen alakulnak a mutatók, jó irányba megyünk, de hogy nem lenne ez még jobb, hogyha mondjuk itt nem én ülnék. Ez szerinted például már egy olyan jelenség, amit az impostor szindrómához kötnél, vagy ez még mindig az a, nem tudom, elemző, perfekcionista, önbizalmas dolog? Tehát ezt például hova tennéd?
ez tudod, most az jutott eszem, ez a nyomokban mogyorod tartalmaz, hogy az lehet ez is, az is pontosan az egyik eleme, hogy nem én kellene itt üljek, mert más, mert én nem is vagyok annyira ügyes, de hát akkor, hogyha nézzük az én oldalamat, hát ugye az impostor szindróma egyik típus a szakértő. Ez a mit és mennyit tesz, és hogy soha nem fog eleget tudni, és akkor nehogy véletlenül tapasztalatlan legyen, vagy hozzá nem értő, és emiatt félelemből képzésről képzésre jár, és mindig papírra igazolja tudását. Hát én most 47 évesen döbbentem rá erre, hogy ugye én is most fejeztem be még egy képzés, még egy egyéves képzés.
Ez most, amikor egy hete raktad, igen, hogy végezt ugye Máté Gábor féle képzéssel.
Igen, hogy akkor el is döntöttem, hogy oké, ez a folyamatos tanulás, meg a fejlesztés, de hogy ez egy ördögi kör ugyanúgy, mert hogy soha nem lesz elegendő ez a tudás, vagy tényleg most mennyi kell ahhoz, hogy elmondhass magadról, hogy te szakértő vagy, és szerintem Popper Péter mondta egyszer azt, hogy most eldöntöttem, hogy nem tanulom, hanem tudom. És akkor most szerintem én is most itt vagyok ennél a pontnál, hogy most már tudom, és pont. Mert hogy igazából kiszámoltam, 40 éve tanulok, képzeld el. 7 évesen irattak be az iskolába, és azóta az én életemben folyamatosan vizsgai időszakok vannak. Tehát, hogy a diákokat vizsgáztatom, és én is mindig vizsgázom valamiből. És azt mondtam, hogy na most már elég. Tehát 40 év után...
Nekem
azt mondtam,
5 év elég volt az egyetemen.
Azt mondtam, hogy mert ez is nyomokban mogyorod tartalmaz. Tehát ez a szakértő típus, hogyha így megjelenik benned, vagy akár a szólista típus...
Ezt igen? Akartam kérdezni, na milyen típusuk vannak még? Tök jó ezt a szakértőt konkrétan. Tehát ez olyan ez, mint a szociális stílusok, hogy így meg tudjuk valamelyikbe bele tudjuk valamennyire tenni magunkat, ha most figyelünk arra, amit mondasz.
Igen, hogy egyik vagy másik akár jobban aktiválódhat, mert a szakértőben ugye ez a továbbtanulás, meg a szólistában, amit Jung mond, ez a, aki nem kér támogatást, mert akkor az azt jelenteni, hogy ő nem annyira profi, hogyha neki segíteni kell. Tehát ő nagyon független, meg is tagadja akár a felajánlott segítséget, és akkor ezzel jóval értékesebbnek tűnik, hogyha mondjuk ő egyedül festette ki azt a 4 szobát, és neki nem kellett idejön semmi festő, és nem is kellett semmit kérdezzen senkitől, mert ugye ebben a támogató közegben akár azt is megtapasztalhatná más, hogy ő hibázik. Vagy ugye azt nem látja a falon, hogy ő azt már 3-szor újra festette. Ő előjöhet azzal, hogy hát ez nekem 10 perc alatt megvolt. Tehát, hogy nincs retorzió és nincs szégyen. Ez ugye kultúránként is nagyon eltérő, mert akár, hogyha tévedek szervezeti kultúrában is, hogy ezt most büntetik, vagy megszégyenítenek, vagy ez a fejlődés és a tanulási folyamatnak a része? Hogyan fogadják el akár családban, vagy akár szervezetben? A született zseniről arról beszéltünk, ez volt a harmadik, a perfekcionistáról beszéltünk, az volt az első, és akkor van még a szupernő, meg a szuperférfi. Ugye, hogy bármennyi képzettsége van, hogy ő nem érdemli meg ezt a betöltött posztot, állást, bármit, és azon dolgozik, hogy bebizonyítsa az értékét, hogy mindig belülről azt éli meg, hogy például a kollégának sokkal nagyobb a profizmusa, hogy akár keményebben dolgozik, vagy az ideálkép túl magas. És emiatt, hát ugye a megnevezésből kiindulva a szupernő, szuperférfi, ez a túlterhelés. És ezáltal ugye a fizikai, meg a lelki egészségét is kockára teszi. Ez a kiégés felé vezető út is, amikor a túlóráktól, ugye kezdve a feszültség, vagy akár, én például ebben is sokszor felismertem magam, ez a holt idő, vagy leállás. Tehát, hogy nem véletlenül kezdtem el én a slow life-val, meg ezekkel a dolgokkal foglalkozni, mert addig nekem ez egy ilyen science fiction kategória volt, hogy lehet ilyet csinálni büntetlenül, hogy csak úgy ülsz és nézel ki a fejedből.
Unalom, erről is fogunk beszélni, az unatkozás, ez is a nyári témáink között van. Mert hogy mondjuk el, lehet ilyet? Kell ilyet csinálnunk?
Hát sőt, tehát ahhoz, hogy én tényleg testileg, lelkileg fel tudjak töltekezni, ez a legjobb módszer, mert hogy ez a szuperférfi meg a szupernő pontosan a munka által validálja önmagát. Itt beszéltünk szerintem egy régebbi műsorban az önbecsülésről, és az önbecsülésnek ugye arról a részéről ez a külső meg belső önbecsülés, hogy állandóan kell egy teljesítmény, vagy valami, ami által én megélem azt, hogy szerethető vagyok, ugye aki csak feltétele szeretetet kapott, vagy többet, az nem is tudja elhinni, hogy ő szerethető úgy is, hogyha ő most mondjuk ül egy tengerparton és nem dolgozik. Hányan vannak így, hogy viszik maguk utána a laptopot, a telefont, mert oké, még egy napig elmegy, hogy nem csinálunk semmit, de aztán tovább, hát az meg milyen dolog, hogy csak így lopjuk az időt.
Tök érdekes, hogy mondta ezt a szupernő, szuperférfit, amikor egy kicsit próbáltam kiművelni magam ebből az impostor szindrómából, találtam egy cikk fosztányt, ami nagyon tetszett, és külön rá is szerettem volna kérdezni, mert egy érdekes volt nekem, hogy miért pont ezt a kört fogták meg. Ez így hangzik, ez a mindset pszichológiának az oldaláról van, hogy az impostor szó elmagyarázza, hogy mi angolul a jelentés, hogy ezt a szindrómát 78-ban két pszichológus tárta föl, és úgy jellemezték a jelenséget, mint szélhámosság egy intenzív belső tapasztalását, és azt találták, hogy ez különösen gyakori, sikeres és jól teljesítő nők körében. Mert ugye azzal kezdtük mutatni, hogy a sikeres emberek, a vezetőknél ez egy nagyon gyakori jelenség, de ugye ez ebben a 78-ban föltárt kutatásban kifejezetten a sikeres és jól teljesítő nők körében volt magas az arány. Azt írták, kutatásukban vizsgált nők kiemelkedő szakmai sikereket értek el, de tele voltak önmagukkal kapcsolatos kétségekkel, úgy vélték, hogy a sikerük szerencsének, hibás ítéletnek vagy félreértelmezésnek az eredménye, nem pedig a megérdemelt személyes erőfeszítéseiknek köszönhető. Erről ugye már beszélt. Az emberek közel 70%-a legalább egyszer megtapasztalja az impostor szindrómát élete során, a jelenség nem korlátozódik csak nőkre, vagy csak a sikeres emberekre. Tehát, az első kérdés az idézet kapcsán, mit gondolsz 78-ban, miért pont a nők? Tehát akkor ezt a jelenséget miért éppen az akkor sikeres nők körében tudták a legélesebben kimutatni?
De akár az évektől függetlenül ez a jó kislányoknak egy folyamatos problémája, hogy elég jó vagyok-e, elég ügyes vagyok-e, le tudok-e tenni valamit az asztalra, hogyha engem összehasonlítanak mondjuk egy férfival, tehát akár az üvegplafon jelenség, ami persze nem a 70-es években kezdődött feltétlenül.
De ott mondjuk ez jellemző volt, hogy akkor még a vezetők, meg ezek kifejezetten férfi szerepek voltak, nem? És akkor, ha egy nő oda került, akkor még inkább megkérdőjelezte a saját képességét, hogy joggal vagyok-e ott, nem? Mert akkor valahogy a társadalmi rend is így adta alá a lovat, az imposztor szindrómája alá a lovat.
Igen. Hogy egyáltalán ugye a nevelésnek milyen hatása van erre az egész helyzetre, mert én mindig végig szoktam gondolni a mögötte álló dolgokat, és valahogy akár abból is kiindulhatunk, hogy miket duruzsoltak annak idején az anyukáink, vagy a mi fejünkben, mert hát én is 75-ös születésű vagyok, és nekem is már megkezdődött ugye a duruzsolás a fejem, hogy egy lánynak azért hogy kell viselkedni, mit kell csinálni, ide mehet, oda nem lehet, ez lehet, nem lehet, és szerintem akár még az első generációs értelmiségiként működő gyerekeknél is ez nagyon gyakori, ugye, mert nekik nincs egy mintájuk, hogy az ő anyukájuk ezt mondjuk hogyan csinálta volna, és hogy magára maradva, például én is nagyon sokszor megéltem, hogy rengeteg olyan helyzet van, amiben egyszerűen nem tudom, hogy kell tájékozódni, mert nekem kell kitaposni az utat. Senki nem volt ott előttem, hogy megmutassa és megmondja, hogy na figyelj, az egyetemen például erre kell figyelni. Na, amikor doktorálsz és bemész az ELTE-re, akkor na majd ott azt nézd meg, amikor kiállsz a színpadra, amikor mit tudom én, majd tanítasz. Tehát, hogy nem volt előttem egy minta, a családon belüli minta, hogy ezt hogyan is kell.